Siffer András, az LMP társelnöke, parlamenti frakció vezetője, az Aréna vendége. Megszavazták az elszámoltatási csomagot, a devizahiteles mentőcsomag legújabb állomását pedig kockázatosnak mondták korábban. Ez nem ugyanaz a vakrepülés, mint amit a többiek paksügyében csináltak?
Hát azért nem egészen. Tehát a mi kritikánk a törvényjavaslattal kapcsolatban az eléggé körberajzolható egyetlen paragrafussal, ez a 45. paragrafusa ennek a törvényjavaslatnak, vagy törvénynek, amelyik ugye kamatmoratóriumot hirdett minden fogyasztói kölcsön esetében 2016 tavaszáig. És mi azt az aggályunkat fogalmaztuk meg Róna professzor úrral együtt, hogy ez a kamatmoratórium, miután itt nem csak azokról a fogyasztói kölcsönügyletekről van szó, amelyek összefüggenek a deviza alapú hitelezéssel, hanem általában a fogyasztói kölcsönökről szól a törvény szövege. Ez egy olyan volumenben teszi, hogy mondjam, rizikóssá a bankok számára a kihelyezéseket, hogy könnyen lehet, hogy teljesen befagy a magyar hitelpiac, aminek az első számú kárvallottjai, még akkor is, hogyha itt fogyasztói kölcsönökről beszél a törvény, az első számú kárvallottai az egyébként jelentős hiteligényt mutató hazai kis és középvállalkozások lesznek. Ugye Rogán Antal erre némi, azt gondolom, cinizmussal, de azt válaszolta, hogy ő nem tudja elképzelni azt, hogy a bankok ne hitelezzenek, hiszen ez az érdekük. Nekünk az a félelmünk, hogy a bankok lehet, hogy fognak hitelezni, de rettenetesen drágán, amit pont az LMP számára kulcskérdésnek tekintett KKV-s szektor egész egyszerűen nem fog tudni vállalni.
De az, hogy drágán, az mit jelent? Az nem szabályozási kérdés, hogyha kamatmoratórium van, akkor hogy tud drágán szabályozni? Drágán hitelezni?
Itt a fogyasztói tehát itt a törvény, az a fogyasztói kölcsönökre mondott ki kamatmoratóriumot. Nem a vállalkozásoknak nyújtott hiteleknél. Nekünk az a félelmünk, hogy miután azért a fogyasztói kölcsönök az egy viszonylag, hát azért csak egy érzékeny hányadot érint a bankok hitelkihelyezési portfólióján belül, hogyha itt van egy kamatmoratórium ennél a adós csoportnál.
Azon nem tud keresni, ez nyilvánvaló.
Így van, akkor ez vagy teljes egészében befogyasztja a hitelpiacot, vagy a KKV-k, illetve tehát a vállalkozások is csak drágán tudnak hitelhez jutni. Nekünk ez a félelmünk. Viszont csak az Orbán kormány bő 4 éve késedelemben van azzal, hogy a devizahitelkrízis rendezze. Nincs hova várni. Tehát bármilyen rizikót is érzékelünk ebben a döntésben, egész egyszerűen a törvényt már most késedelemben van a kormány, ezt meg kell hozni. Még akkor is, hogyha számtalan ponton például nem is eléggé bátor a kormány a válság rendezésében. Én azt látom, azt láttuk, ez számunkra is egy dilemma volt, hogy önmagában, ami a 45. paragrafus, tehát ami a kamatmoratórium, azt adott esetben törvényjavaslatokkal, törvénymódosító javaslatokkal adott esetben még a következő hónapokban lehet kezelni. Viszont a hitelkárosult családok nem tudnak hova várni. Ez a helyzet, ezt a dilemmát kellett feloldanunk.
Mi lett volna az igazán bátor megoldás?
Az igazán bátor megoldás az a forintosítás lett volna, illetve az LMP-nek voltak még egyéb kiegészítő javaslatai az elmúlt 1 évben, például, hogy a jövőre nézvést a polgári törvénykönyvben tiltsák meg az ilyen jellegű, tehát tekintsék érvénytelennek az ilyen jellegű hitelügyleteket, a kettő tiltsák meg azt, hogy közjegyző jogirat alapján végrehajtást lehessen vezetni az ilyen jellegű hitelügyleteknél, 3 ugyancsak az ilyen jellegű, tehát a devizalapú hitelügyleteknél tiltsák meg a bankoknak azt, hogy a követeléseiket átruházzák.
Közjegyző
mi ezeket követeltük.
Mi a baj a közjegyző jogirat?
Mi a probléma? Az a probléma, hogy a közjegyző jogiratban foglaltan vállalta valaki ezt a kötelezettséget, akkor utána neki jogvédelem címén reszeltek, nem tud bírósághoz fordulni. Miközben pont a kúria, ugye jó néhány esetben gyakorlatilag az egyedi bírói útra bízta annak az eldöntését, hogy egy-egy kikötés az most tisztességtelenne vagy sem, és így tovább. Tehát, hogy mondjam, a tisztességtelenség ott volt, amikor ezeket a, hogy mondjam, meglehetősen család jogügyleteket, ráadásul egy közjegyző jogiratban intézték el, ami azonnal végrehajtható, tehát magyarul az a reménye sincs meg a hitelkárosultnak, hogy esetleg bírói úton tud érvényt szerezni a jogos követeléseinek. Ezért mondjuk azt, hogy legalább akkor a házat, nem csak a házat, egyáltalán házat, vagyontárgyat senkiről se lehessen lehúzni. Úgy devizahitelkárosultról, hogy egy egyszerű közjegyző jogiratba foglalták bele, ami végrehajtható, olyan ítélethatály.
Hogy lehetne kiváltani? Egyáltalán nem is lenne rá szükség? Mindenki kösön szerződik közjegyzőre, mindenki kösön szerződést a bankon is kész.
Nem a jövőről van szó, itt arról, hogy amik eddig születtek ilyen jellegű ügyletek, az LMP a jövőre pedig, a jövőre nézést pedig hát továbbra is azt követeli, hogy a polgári törvény, erre beadtunk egy törvénymódosítást is hónapokkal ezelőtt, úgy emlékszem, még az előző ciklusban, hogy a polgári törvénykönyv mondja ki a semmiségét az ilyen jellegű hitelügyleteknek, fogyasztói kölcsönszerződéseknek.
De a kúria jogegységéje után még volna szükség erre? Ez most viszonylag pontosan szabályozta, hogy mi tisztességes, mi nem.
Így, hogy mondjam, így lenne zárt a rendszer. És akkor arról még nem is beszéltem, hogy a kúria azt a metszetét, tehát a kúria kizárólag polgárjogi oldalról foglalkozott ezzel az egész problémaköteggel, azt a részét nem is vizsgálta a devizalapú fogyasztói kölcsönszerződéseknek, hogy hát a hatályos hitelintézeti törvénynek, a prudencia szabályának mennyire felelt meg. Arra gondolok, hogy ugye akkor hatályos HPT, ha jól emlékszem, talán 79. paragrafus, de nem emlékszem már pontosan, az ugye előírta azt, teljesen természetesen módon, mert a biztonságos banküzem ugye ezt kívánja meg, hogy mielőtt rábólint a bank a hitelügyletre, vizsgálja meg az adósnak a teljesítő képességét. Viszont az adós teljesítő képességét a szerződéskötés napján tudja megvizsgálni, ugye? Viszont, hogyha elkezd szétválni az árfolyam, tehát például megugrik a svájci frank a forinthoz képest, akkor könnyen lehet, hogy a hitelszerződés megkötésekor az a fedezet az okkal vezette arra a bankot, hogy megkösse a szerződést, de miután elszállt a svájci frank árfolyam, könnyen lehet, hogy hát adós oldalon egyáltalán nem volt megalapozott a banki döntés, hogy ezt a hitelügyletet megkötik. Ez azért nagyon fontos, mert arról valóban viszonylag kevesebb szó esett az elmúlt hónapokban, hogy ez a termék azért hibás, nem csak azért hibás termék, mert egyébként megvezet és adósságcsapdába kerget családokat, hanem azért is, mert mérgezi a nemzetgazdaságot. Mert a hitelintézeti törvénynek ez a szabálya ez azért van, hogy a bank üzemet, mint olyat biztonságba tartsa, mert ha ezt nem teszi, attól be tud dőlni egy nemzetgazdaság. Tehát ezeknek a szerződéseknek az érvényességét adott esetben a kúria arról az oldalról is vizsgálhatta volna, hogy a korabeli hitelintézeti törvényi előírásoknak egyébként az ilyen jellegű ügylet, ahol azt se tudom, hogy mondjuk 2 hét múlva, tehát bele van kódolva a szerződés jellegébe, hogy lehet, hogy már 2 hét múlva sem érvényes az a fedezet, ami alapján én azt mondom, hogy oké, meg lehet kötni az ügyletet. Egy ilyen ügylet egyáltalán a hitelintézeti törvény alapján jogszerűnek mondható-e?
Az nem volna megoldás, hogyha egyáltalán nem lehetne idegen pénz alapján semmilyen terméket folyósítani.
Ezt javasoljuk, és hát az eredeti javaslatunk egész pontosan Róna Péternek a javaslata az arról szólt, hogy nem visszamenőlegesen kéne bele nyúkálni a szerződésbe, egész egyszerűen a deviza alapelemet, tehát a deviza elemet kéne kiemelni ezekből a jogviszonyokból, és az előremutató hatállyal pedig az ilyen jellegű ügyleteket meg kell tiltani.
Mi a véleményük az állami kiadások csökkentésének programjáról, amit Varga Mihály nem olyan nagyon régen jelentett, és az ellenzéki oldalon szinte egyöntetően megszorításnak hívják?
Szerintem jó lenne tisztázni egyrészt azt, hogy mi van a számok mögött, amit Varga Mihály bejelentett.
Nem ha is már mondott ők nem... számot?
Hát hogy nem mondott?
Elemzők számolták ki, hogy 1700.
Ne, álljon meg a menet. Varga Mihály egy számot mondott, méghozzá azt mondta, hogy az állami újraelosztás arányát 5,5%-kal kívánja csökkenteni. Ezt mondta?
Ezt az egyet mondta.
Hát ez épp elég. Csak éppen elmulasztotta, hogy klasszikust idézzek, kibontani az igazság minden szeletét.
Mennyi idő alatt?
Nem csak a mennyi idő alatt.
Mi a bázis?
Hanem miből. Ez az állami, ez a lefaragás, ez mit jelent? És hogyha egy picit mögé olvasunk annak, ami a kormányfői szándékokról megjelent az elmúlt hónapokban, akkor ez eléggé vészjósló. A másik pedig, hogy érdemes ugye azt is értelmezni, hogy mit értünk megszorítás alatt. Amikor a Fidesz ellenzékben volt és megszorításról beszélt, folyamatosan ez egyébként részben általa megszüntetett szociális jutatásoknak a lefaragásáról beszélt, nyugdíjakról beszélt, és így tovább adóemelésről beszélt, mint megszorításról. Na de, vagy éppen a tandíj bevezetését értékelte megszorításnak, ami ellen ugye népszavazást szerveztek, majd utána más néven, de vissza is hozták a tandíjat. Viszont az LMP számára megszorítás például az, hogyha az egészségügyből, az oktatásból, a tudásgazdaságból még több forrást vonnak ki. Igen, kiszámolták azt, hogy ez az 5,5% ez mennyi forintba fáj. Ez egy 1700 milliárdos csomag. A kérdés az, hogy mi végre. Mert 2010-ben is tettek ígéretet, mi akkor is a parlamentben kritizáltuk, hogy az állami újraelosztás szintjét csökkentik, mint egy rendes neoliberális kormány, ugye a Fidesz erre tett ígéretet. Majd az állami újraelosztás mértéke egyébként pedig egyáltalán nem csökkent, hanem nőtt. Azt is mondták 2010-ben, hogy azért akarják az állami újraelosztás szintjét csökkenteni, hogy az államadósságot csökkentsék. Az államadósság Orbán Viktor kormányzása alatt nem csökkent, hanem nőtt. 85% fölött volt a legutóbbi negyed évben. Ha ezt hozzászámoljuk a 3000 milliárdos elégetett magánnyugdíjpénztár vagyont, hozzászámoljuk a 3000 milliárdos Paks 2-es hitelt, akkor brutális mértékben nő az államadósság. Miért van szükség az állami újraelosztás csökkentésére? Mi a 2010-es választási programunkban is azt írtuk, hogy Magyarországon független attól, hogy a fideszes liberálisok vagy más liberálisok mit követelnek, nem az állami újraelosztás szintjével van a probléma, a szerkezetével van a probléma. És nem tudunk másra gondolni, mint hogy Orbán Viktor gyakorlatilag arra készül, hogy elsorvassza az állami felsőoktatást, kivéreztesse a közoktatást, és privatizálja az egészségügyet. Tehát meg fogja csinálni sunyi módon azt, amire az MSZP-SZDSZ kormánynak nem volt ereje.
Épp most mondta a miniszterelnök, hogy az egészségügy nem üzlet. Miért tenne ennyire nyilvánvaló
Orbán Viktor mondott mást is, azt is mondta 2008-2009-ben a Wikileaks iratok szerint, hogy ne arra figyeljenek, hogy mit mondok, hanem hogy mit teszek, mert a tettek beszélnek. Ha egyszer bejelentik az állami újraelosztás több mint 5%-os arányának több mint 5%-os csökkentését, mi arra tudunk gondolni, hogy lehet, hogy az ő számára a saját egészsége nem üzlet, de úgy tűnik, hogy az állam azért olyan túl nagy felelősséget mégse kíván vállalni az emberek egészségért, és bocsánat, nem mi vagyunk a rossz hiszeműek, amikor erre gondolunk, hanem csak az alaptörvény ismerete mondatja ezt velünk. Mert azért ne felejtsük el, hogy miközben ez a 2007-es balhék során az akkori ellenzéknek, a Fidesznek, vagy nekünk, akik társadalmi mozgalma képviseletében tiltakoztunk az egészségügy, a társadalombiztosítás privatizációja ellen, vagy éppen Sólyom László akkori köztársasági elnöknek, volt alkotmányos hivatkozási alapunk a TB privatizációval szemben, a Fidesz cinikus módon pont ezt a hivatkozási alapot szüntette meg.
Akkor
a 2011-es alkotmány.
Egészségügy privatizációjával.
Én azt gondolom, hogy ez is benne van a levegőben, és hogyha megnézzük azt, hogy Orbán Viktornak mi a Magyarország képe, ez arról szól, erről szólt a nekem adott egészen cinikus viszontválasza is a két héttel ezelőtti napi rendeleti felszólalásban, hogy egy olyan Magyarországot képzel el Orbán Viktor, ahol az alacsonyan képzett munkaerő robotol különböző összeszerelő üzemekben, akiknek meg nem jut hely alacsonyan képzett embereknek az összeszerelő üzemekben, őket pedig majd a közfoglalkoztatás ébérért robotoltatja. Erről szól az orbáni vízió. Mi viszont azt látjuk, hogy szerte a világban, azokban az országokban is, amelyekre példaként utalt Orbán Viktor a elhíresült Tusnádfürdői beszédében, attól lett gazdasági felemelkedés, hogy az oktatásba, a képzésbe több forrást raktak. Ez nem azt a egészen eszement baromságot jelenti, amit ugye miniszterelnök úr volt szíves nekem elmondani a parlamentben, hogy mi itt azt gondoljuk, hogy majd fehér köppenyes emberek fognak majd laboratóriumokban dolgozni, szó nincs erről. Az, hogy Szingapurban, Dél-Koreában, Finországban, de nyugodtan mondhatjuk Kínát is ma már, a képzésbe, oktatásba GDP arányosan egyre nagyobb pénzt tettek be, tehát ha úgy tetszik, arányosan, fajlagosan az állami újraelosztást ennyiben növelték, az azt jelenti, hogy adott esetben jól képzett munkaerő áll a futószalagok mellett, és mondjuk egy 40-50 éves embernek, és ez például pont a válságrégiókban, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, ahol tegnap jártam, ez igenis egy égető probléma, hogy 40-50 éves embereknek van lehetőségük szakmát váltani. Yes. Mert ezekbe a munkaerőpiaci szolgáltatásokba, átképzésbe, felnőttképzésbe, illetve az oktatás ügybe több pénz megy. Orbán Viktor nem erről beszél. Arról beszél, hogy aki rosszul járt, kikerül mondjuk az iskola rendszerből 17 évesen, nem jut szakmához, az Orbáni oktatási reform ezt előlegezi meg, hát az majd szépen elmegy közmunkára. Viszont ebből nem csak azoknak az egyes embereknek, fiataloknak nem lesz jó, hogy értéket termelni, és tetszik, nem tetszik, hogyha a magyar nemzetgazdaság nem tud nagyobb hozzáadott értéket termelni, az emberek bére nem fog nőni a következő évtizedekben. Erre megy ki ez a játék.
Semennyi bizalma nincs az iránt, hogy ha már a gazdaság növekedik most hosszú idő óta először, és a kilátások is mintha javulni látszanának, és a fogyasztási számok is mintha növekednének most már jelentősen, akkor mégiscsak több pénz jut fogyasztásra.
Bocsánat, miről beszélünk? De tisztázzuk, hogy miről beszélünk. Milyen növekedésről? Ahhoz képest, hogy a második Orbán kormány még egy recessziós évet is összetudott hozni, Matolcsi György, Orbán Viktor házi varázslója 2010 júniusában, júliusában a következő évekre 3-4% feletti növekedést vizionál.
Hol van az a növekedés?
Hol van az a növekedés?
2-9-ről fel fog menni 3-3-ra.
Jó, ezek a jóslások körülbelül annyit érnek, mint Matolcsi György jóslatai 2010-ben.
Azért ez egy komoly cég. Ez egy komoly cég, ez az Ernst & Young.
Én szerintem az ország pénzügyminiszterét, meg a illetve az ország jegybank elnökét is egy komoly cégnek kellene tekintenünk. A helyzet viszont az, hogy az elmúlt 4 évben, és ez viszont tény, az elmúlt 4 évben Magyarország, a magyar nemzetgazdaság 2,1%-kal növekedett. Ehhez képest az Európai Unió 4,4%-kal növekedett. Magyarországon a 2014-es GDP az előrejelzések szerint 2,3%, a világon a gazdaság növekedése 3,7%. Ezek azért fontos számok, mert ebből azt látjuk, hogy a kormányzati dicsiminuszok, a habonyművek, mindenféle erőlködése ellenére, ha ezeket a számokat összemérjük, ebből az ország leszakadása olvasható ki. És hogyha megnézzük a trendeket, vissza kell menni egészen mondjuk 2004-ig, 2005-ig. Az elmúlt 10 évben az uniós csatlakozás óta Románia, Bulgária, Lengyelország, Magyarország, tehát a kelet-közép-európai országok összehasonlításában az rajzolódik ki, hogyha ezek a tendenciák folytatódnak 2020-ra, Magyarország lesz Európa szegényháza. Ezek a tények, ezek a beszédes számok, szerintem erről érdemes beszélni. Arról, hogy akkor, amikor 4 év alatt a második Orbán kormány 2,1%-os növekedést produkál, ugyanezen idő alatt Lengyelország 12%-os, Bulgária, tehát amelyik a tőlünk legjobban leszakadt újonnan csatlakozó ország, 3,7%-os növekedést produkál. Szerintem erről van értelme beszélni. Én jóslatokkal Matolcsi György 2010-es jóslatai óta viszonylag kevéssé foglalkoznék, és azért azt is tegyük hozzá, hogy az idei számokban benne van az, hogy nyilván teljesen függetlenül a választási évtől hirtelen megnövekedett a egyfőre jutó szalagátvágásoknak a száma, és hát ugye most szórták ki az uniós forrásokat. Én azért kíváncsi leszek, hogy hogyan fog mondjuk a beruházási ráta, illetve hogyan fognak a növekedési adatok alakulni valóban 2015-ben.
Önkormányzati választások jönnek nem olyan nagyon soká. Hogy állnak? Mi a legrosszabb forgatókönyve, és mi a legjobb forgatókönyve?
Hát én erre a kérdésre azért tudok meglehetősen nehezen válaszolni, mert egy országgyűlési választásnál most akár legalábbis, hogyha őszinte az ember, akkor országgyűlési választásnál ezt nyilván meg tudja mondani.
Ben van, nincs van.
Hát pontosan. Önkormányzati választásnál azért ez bonyolultabb, és hát azt mindannyian pontosan tudjuk, hogy 2010 óta minden önkormányzati választás másnapján is megy az a játék, hogy gyakorlatilag minden párt nyertesnek, és az összes többit vesztesnek kiáltja ki. Tehát én ezért ezt a kérdést ugornám abban a tekintetben, hogy én nem mondanék sem legjobb, sem legrosszabb verziót, mert ezt így nehezen tudom, tehát körte almasok esetben, és miután az LMP egyrészt egy új párt, amelyiknek azok az évek, amik arra lettek volna, hogy hálózatépítéssel, szervezetépítéssel teljenek, kicsit mással teltek 10 és 14 között, másrészt egy anyagilag is egy erőforrás hiányos párt. Mi nyilván a forrásainkat próbáltuk racionalizálni. Magyarul megpróbáltunk oda több energiát, több embert összpontosítani és nagyobb kampányt, ahol reális esélyünk van a bekerülésre, és hát vannak is olyan jelöltjeink, akik alkalmasak a helyi közügyek vitelére. Tehát ahol elindultunk, ott én jó lelkiismerettel tudom azt mondani, bocsánat, lehet, hogy illetlen kifejezésért, de minőségi minőségi jelölteket tudunk a helyi választók elé állítani, viszont tudatosan nem indultunk el ott, ahol hogy mondjam, hézagos a szervezettségünk, illetve az április-májusi adatok alapján nincs reális esély a bejutásra. Éppen ezért én azzal számolok, hogy miután szinte minden megyeszéken, azt hiszem kettő kivételével mindenütt sikerült kompenzációs listát állítani, kettő kivételével mindenütt van polgármester jelöltünk, egy budapesti kerület kivételével, illetve a budapesti egyéni választókerületeknek nagyjából 80-90%-ában mindenütt vannak jelöltjeink, kompenzációs listánk és polgármester jelöltünk. Én azt remélem, hogy ahol elindulunk, ott lesz LMP-s jelenlét a következő öt évben, és külön örömömre szolgál, hogy nem... Az igazság, hogy én most hétvégén készülök arra, hogy egy pontos, a jogorvoslatok lezárulta után egy pontos leltárt vegyünk, hogy pontosan hol hány jelöltünk száll harcba. Olyan is, aki nem LMP-s jelölt, hanem független, illetve LMP által támogatott civil szervezeti jelölt. Én azt látom már most, hogy több összehasonlításban jobbak vagyunk, mint 4 évvel ezelőtt, tehát a 2010 őszi önkormányzati választáson, és hogyha számításba veszem azt, hogy hány kisebb településen indul el LMP-s támogatással független jelölt, illetve civil szervezeti jelölt, akkor jó reményünk van arra, hogy az ország legtöbb kis térségében legyen annak a politikának hírvívője, amit az LMP képvisel.
Október 13-án, amikor mindenki elmondta, hogy miért győzött ő és a saját csapatát, hogyan tudta legyőzni meg az ellenfelét, akkor milyen politikai terep, milyen pálya nyílik az LMP számára? Hosszú ideig nem lesz választás.
Én azt várom, és én személy szerint is arra készülök, hogy most egy nagyon gyors tempóban be kell pótolnunk azt, ami elmaradt 10 és 14 között a stratégiai küzdelmek miatt. Országosan ki kell építenünk egy pártot, ez ilyen nagyon egyszerű lett.
Mindenki ezt fogja csinálni. Szigetvári Viktor ugyanezt mondta, Gyurcsány Ferenc ugyanezt mondta.
Én nem akarok másokkal foglalkozni, viszont gyorsan oda kell érni. Sem akarom minősíteni, én azért azzal számolok, hogy aki potenciálisan az LMP-hez oda fog érni, vagy oda tud érni, az nem fog odaérni Gyurcsány Ferenchez. Szerintem itt nem zavarjuk mi ennyiben egymás köreit.
Milyen területeken akarnak erősíteni ezek? Kis települések, nagyvárosok, Budapest, vidék, ökopárt a vidék értelemszerűnek tűnik, de oda azért le kell menni,
Egy pártnak, amelyik meghatározó erő kíván lenni, 2018-ban mindenhol erősödnie kell, az, hogy mindenhová oda kell érni, ez számomra például biztos, hogy nem probléma, mert én már az előző ciklusban is megkíséreltem egy országjárást, ahol 200-300 települést végigjártam, én erre készülök 2015-ben, és a nyakamba veszem az országot, és minden szekletébe el fogok menni, személyesen is, és szerintem ezt fogjuk csinálni a következő években. És hát természetesen azért itt nem pusztán az LMP létéről van szó, mert ez nyilvánvalóan a rádióhallgató választópolgárt viszonylag kevéssé érdekli, hogy mi milyen hálózatépítési, szervezetépítési technikákat fogunk bevetni a következő hónapokban. Szerintem az LMP-s jelenlétnek ott élő emberek számára is fontos jelentősége van. Persze föl lehet tenni azt a kérdést, hogy viszonylag kevés olyan hely van, ahol nekünk állna a zászló győzelemre, mégis miért van szükség arra, hogy egy vagy két LMP-s képviselő ott legyen minden kerületi, minden városi képviselőtestületben. Erre a válaszom az, hogy tessék megnézni a helyi képviselőnk elmúlt 4 éves mérlegét. Mi jó lélekkel tudunk tükörben nézni, valamennyi helyi képviselünk, mert el tudjuk azt mondani, hogy van számos jó példa arra, például Egerben, Újpesten, hogy az LMP, annak az egy LMP-s képviselőnek köszönhetően alakult ki szerves kapcsolat a helyi termelők és a helyi vállalkozók között. Vezettek be Egerben, Újpesten olyan kártyát, amivel a helyi lakosok a helyi termékeket kedvezményesen tudják megvásárolni, vagy a pécsi Veszprémi LMP-s kettő, illetve egy darab LMP-s képviselőnek köszönhetően vezették be a kisgyermekes szülőknek a kedvezményes közösségi közlekedési bérletet. Tehát vannak eredmények, amiket elért egy olyan párt, amelyiknek fontos a közösségi közlekedés, fontos az átláthatóság, szintén Veszprémi Egri képviselőink érték azt el, hogy mondjuk hogy fennmaradjon az interpelláció lehetősége egy helyi képviselőtestületben, hogy hogy nyilvánossak legyenek elzárt testületi jegyzőkönyvek, és így tovább. Tehát igenis, egy darab zöld képviselő is el tudja azt érni, hogy a helyi közösségi közlekedés minősége javuljon, kevesebb umbulda legyen a színfalak mögött, egyetlen képviselő is el tudja azt érni, hogy mondjuk a helyben megtermelt termékekhez a helyi polgárok könnyebben hozzá tudjanak jutni.
Csipor András, köszönöm szépen, az elmúlt egy órában az LMP társelnöke, parlamenti frakció vezetője volt az Aréna vendége.